Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Kérdés, hogy tényleg akkora baj van-e, mint amekkorát lehet látni, vagy amelynek a hatásait még ma fel sem tudjuk mérni? Ezt kérdezzük Gyurcsik Attilától, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójától. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mekkora baj van?
Óriási!
Köszönjük szépen a beszélgetést, most megyünk és zárjuk a pozícióinkat.
Igen, igen.
Na mondja.
Az igazság, hogy nehéz ezt felmérni, tehát hogy nagyon rég láttunk ilyet. Tehát, csak hogy érzékeltessem, ha a rövidtávú gázárakat nézzük, akkor 8-szoroztak egy év alatt, az egy évre elő tekintő gázárak azok mondjuk 4-szereztek. Uh-huh. Az áramára több mint 2,5-szeresére emelkedett. Nyilván a hazai lakosság ugye ebből most így közvetlenül ugye keveset érzékel, hiszen beszéltük egy pár hete, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően ez ugye nem vehető
érte. Igen, mesterségesen be van fagyasztva, úgyhogy számukra.
Így van, de ugyanakkor azért a valóság elől nem fogunk tudni elbújni, tehát ilyen mértékű energiaáremelés az olyan szinten szivárog be az életünk minden területére. Tehát, hogy mondjak nagyon egyszerű példákat, ilyen földgázárak mellett a műtrágya árak azok sokszorozódnak, és ez az élet, tehát nem most, de mondjuk jövő ilyenkor az élelmiszer árak durván el fognak szállni.
Hát de nem tudnak műtrágyát gyártani konkrétan, mert nem éri meg.
Konkrétan, igen. Mert nem éri meg, így van. Attila, csak egy példa.
Tegyük tisztába, hogy miért ez az ugrás, persze utólag már jobban látszik, de azért ennek elég komoly okai vannak, és akkor a tartóságáról beszéljünk, mert az most a legfontosabb.
Alapvetően van egy ilyen nagyon erős és talán picit erőltetett zöldítési folyamat az európai energiatermelésben, aminek ugye idén láttunk egy negatív következményét. Nagyon kevés, a megújuló portfólió nagyon nagy része a szélerőművekből áll, és északon nagyon kevés szél fújt idén, és emellé volt egy nagyon, és amikor nem fúj a szél, akkor azonnal ugye bekapcsolják a gázerőműveket, hiszen azok, amik gyorsan, rugalmasan tudnak áramtermelést pótolni, tehát hogyha nincs szél, akkor berögtentik a gázerőműveket, és így pótolják a kieső, vagy a hiányzó áramot. Csak sajnos nagyon hideg volt a tél, és nem tudom, hogy emlékeztek-e, de nagyon hideg volt a tavasz is idén,
igen,
és ez is a gázkészleteknek a lefogyásához eredményezett, amit egyébként a meleg nyár miatt nem is sikerült nagyon feltétlenül, mert ugye már nagyon meleg a nyár, akkor meg akkor szintén sok áramot fogyasztunk. És ugye ennek következtében nagyon leapadtak a gázkészletek. Annyira leapadtak, hogy nem is éri meg most gázból áramot termelni, ezért Európa szerte csúcsra járnak a szénerőművek, olyannyira, hogy még a Svédország még be is kellett kapcsolni egy szénerőművet, ami már régóta nem működik. Tehát, hogy akkora nagy a baj. Ez azért jelzi, hogy ez a zöldítési folyamat ez nem sikerült tökéletesre. Nem csak Svédországban, hanem Európa szerte csúcsra járatják a szénerőműveket emiatt a helyzet miatt.
És akkor
hogy a németek még az atomtól is, nem csak a széntől akarnak megválni, de az atomtól még annál is gyorsabban meg akarnak válni. Jövőre bezárják az utolsó atomerőművet a tervek szerint Németországban. Tehát, hogy az a fajta törekvés, hogy az atomtól már gyorsabban akar Európa megszabadulni, mint a széntől, ez valójában egy ilyen furcsa időjárási konstellációban, ami idén volt, ide vezetett, amit most látunk.
Az árjöles megjegyzésben Jaksi György cikkét ajánlanám, ugye, hogyha a befektetési biznisznek a tevékenysége is hogy halt ebbe az irányba. Igen.
Igen, azt még talán érdemes megemlíteni, hogy mindemellett Nyugat-Európában folyamatosan csökken a gázkitermelés, mert elbátortanítják a befektetőket, ugye, hogy ilyen típusú cégek beruháznanak, magyarul a nagy nyugati energiavállalatok nem ruháznak szénhidrogén termelésbe, gázkitermelésbe sem, holott a gázra nagyon nagy szükség lenne ahhoz, hogy a megújuló portfóliót lehessen építgetni, mert addig a pontig, amíg nem leszünk képesek nagy mennyiségben áramot tárolni, tehát olyan mennyiséget értsetek ez alatt, hogy hónapokra előre, vagy mondjuk nyárról át télre, amíg erre nem leszünk képesek, addig a gázra, arra nagyon nagy szükség van azokban az esetekben, amikor hát ugye nem fúj a szél, vagy nem süt a nap, tehát hogy erre mindenképpen szükség lenne, és sajnos ez nem így működik jelenleg. Nyugat-Európában is folyamatosan csökken a gázkitermelés. Ez pedig ugye egyébként egy orosz függéshez vezet, ami nem tudom, hogy mennyire szándékolt célja az európai döntéshozóknak.
Hát nem valószínű, hogy az lenne, de akkor a kilátások azok is borúsak?
Hát a kilátások azok nagyon furcsák, ugye valójában most itt az északi féltekén a sorsunk a az időjárás kezében van, tehát ha és amennyiben egy enyhe szél lesz, akkor lehet, hogy megúsztuk ennyivel, amit most láttunk, hogyha egy átlagos vagy egy átlagosnál hidegebb szél lesz, akkor még nem láttuk ennek a sem az energiasoknak a végét, sem annak a valós és hosszú távú következményeit.
Igen, közben eszembe jutott, hogy láttam a CNBC-n egy riportot pont erről, és ott még megemlítették, hogy egyrészt ugye, amit te is említettél, a zöldítés folyamata, és hogy a viszonylag tiszta energia termelés a földgázból az egyik oka, hogy nagyon magas az igény, és alacsonyak a tartalékok. A másik meg az, hogy a hurikán szezon az betett Amerikának, és ott nagyon sok termelőnek, akik ugye nem tudtak szállítani rendesen, és szintén így csökkent a kínálat.
Az amerikai kínálat is csökkent, de azt is tudni kell, hogy az ázsiaiak vették meg, amit Amerika termelt, hogy Ázsiában is van egy komoly hiány, és ők többet fizettek érte. Ebből kifolyólag tényleg kevesebb LNG, mert a csepülésből földgázformájában érkezik Amerikából a földgáz Európában, és az gyakorlatilag az ázsiai megnövekvő kereslet elvitte. Tehát ez a másik oka annak, igen, ami miatt nem jutott elég gáz Európába.
Hát szép.
Ez egyébként hosszú távon is így maradhat? Most oké, tegyük föl, megúsztuk ezt a telet, mert az időjárásra a mázlink van.
De nyilván a négyszerező földgázárak, ha lefeleznek, még akkor is kétszer annyi lesz, mint korábban, tehát szerintem azok a nagyon nyomott energiaárszintek, amiket korábban láttunk, azok nem valószínű, hogy újra látni fogunk nagyon hamar. Az áram ezzel szemben szerintem sokkal volatilisebb lesz, mert mondjuk 2-3 évvel ezelőtt Észak-Európában voltak negatív áramárak is, mert ugye ez a tárolási problémához vezethető vissza, tehát hogy a nagyon erősen fújt a szél éjszaka, nem tudták hova tenni az áramot. Tehát ugye ez akkor is probléma, hogyha túl sok van. Tehát nagyon volatilis lesz az energiának az ára, a gázára pedig tartósan magasabb lesz. Ugye itt lehet azt is látni kell, hogy most már több mint 40%-át az európai földgáz fogyasztásnak az oroszok látják el. Tehát ez egy picit már tehát gyakorlatilag ár meghatározó szerepet fognak hosszú távon betölteni ilyen magas aránya, hogy ezzel nem sikerül érdemben változtatni. Ami nagyon fontos következmény és pont, ezért nem mindegy, hogy mi az európai energiastratégia az, hogy az egész európai vegyipar az gyakorlatilag ilyen árak mellett, de még hogyha innen esnek 30-40%-ot az árak, akkor is teljesen versenyképtelen. Tehát nem csak a műtrágyagyártás, de a vegyiparnak bármilyen része. Az is kérdés, hogy a termelés egyáltalán mennyire versenyképes ilyen áramárak mellett.
Igen, és nem csak a vegyipar, hogy ahogy említetted, ugye innentől kezdve a kvóták az elektromos áramra is elképesztő mértékben nőttek, a kereskedők azok pontosan tudják, hogy napi szinten növekedtek úgy, hogy egyszerűen nem láttak még ilyet, és hiába a rezsicsökkentés, az be fog épülni az árakba, mert ugye a nagy bármilyen szinten KKV vagy nagyobb vállalatok, azok mindenre vannak Magyarországon ráutalva.
Így van, szóval ez egy óriási versenyképességi hátrány lesz Európának, ha nem sikerül ebben tekintetben időben változtatni. Én egyébként azt gondolom, hogy azért lenne megoldás, és a németektől azért vannak eltérő, a német hozzáállástól hoz képest annak eltérő álláspontok e tekintetben. Én azt gondolom, hogy a legszennyezőbb energiaforrás az valójában a szén, és a szenet ki lehetne váltani atommal, rengeteg megújulóval és tartalékba tett földgáz erőművekkel és földgáztározó kapacitásokkal, tehát ezt meg lehetne Európában oldani így is, és a franciák azok el is kezdenek ebbe az irányba menni, hogy ők inkább az atommal próbálják a szenet kiváltani, és nem pedig atomot is és szenet együtt kiváltani, ami a jelenlegi jelenlegi technológiai képességeinkkel sajnos ilyen nehézségbe ütközik, mint amit ugye...
Közben a Fehérházban meg az volt, hogy pont ugyanerre reagálva az amerikai szitura, hogy ott meg 2050-re azt szeretnék, hogyha az elektromos hálózatnak, az egész gridnek a felét a naperőművek tennék ki. Most 3%-on van ez az Egyesült Államokban, tehát ott is látják az óriási problémát.
És ahhoz mi kellene egyébként, hogy gázba jobban merjenek fektetni?
A naperőműveket tennék annyit hozzá, hogy a télen negyed annyit, ötöd annyit termel egy naperőmű, mint nyáron. Tehát ugye mind szép és jó, csak ez tényleg az áramtározási kapacitásoknak az óriási bővüléséhez, még egy olyan technológiai fejlődéshez lenne szükség, amit ma még ugye nem látunk, hogy fogjuk elérni.
Igen, itt az amerikai gridről volt szó, az európai az teljesen más, de ott is egy közös európai stratégia kellene, mert vannak olyan országok, ahol nagyon jól lehetne termelni, akár télen is, de igazad van.
Engem az érdekelne, hogyha a gáz ennyire fontos lenne, hogy többet termelje, hogyan lehetne a cégeket arra rávenni, hogy a gázberuházásaikat növeljék?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően ez az egész ESG, meg ugye minden, amit a befektető, tehát hogy magyarul arra ösztönzik a befektetőket, bankokat, hogy ilyen szennyező termelésbe ne ruházzanak be, ne adjanak hitelt ilyen típusú beruházásokra. Tehát van ez az európai irányelv, amiből most visszatáncolni nagyon nehéz lesz. És nagyon nehéz lesz úgy is, hogy Németországban egy új kormány koalíció alakuló, ugye zöldeknek jelentős szerep jut. Tehát ebből nagyon nehéz lesz visszatáncolni Európának. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy alapvetően a közvéleménynek kell, ha a közvélemény drasztikusan változik e tekintetben, arra a politika fog reagálni. És most azon az inflexiós ponton vagyunk, hogyha ugye ilyen ütemben drágul az élet, mert hiszen ez az áramár emelkedés, ez az életünk minden területét, meg gázáremelkedés életünk minden területét érinteni fogja, akkor szerintem a közvélemény máshogy fog gondolkodni erről a kérdésről, mint korábban.
Azzal együtt is a zöldülés nagyon fontos, és abban
az irányba
kell menni.
Nagyon fontos, és nagyon nem ezt cél, és én is támogatom, csak nem mindegy, hogy jutunk el oda. Tehát,
Igen.
Ez egy fontos része ennek a dolognak, hogy
hát a szénerőművek azok nem, igen, szénerőművek azok nem szolgálják ezt az utat, úgyhogy
ez kétségtelen.
Hát érdekes és izgalmas.
Ebben az a paramuti helyzet, hogy mivel van egy nagyon erős zöldítési szándék, és oda jutottunk, hogy csúcsra járatjuk a szénerőműveket. Tehát erről szerintem majd 10-20 év múlva tanulmányokat lehet olvasni a különböző közgazdaságtani egyetemeken, hogy sikerült ezt elérni, egy nemes cél mellé, hogy sikerült az ellenkezőjét elérni.
Igen. Attila, köszönjük szépen, érdekes témát vetettél fel, vagy érdekes kérdéseket. Jó munkát nektek, szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Szóler Andion a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza itt a Millás reggeliben, mégpedig e-matrica bevételek, árak, pótdíjak, könnyítések a témánk. Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója lesz itt velünk a stúdióban. Ilyen jellegű kérdéseket is várunk. 0630 2010 909.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!